Interjú Szabó Péter professzorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi intézetének tanárával.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Szabó Péter egyetemi tanárt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi intézetének professzorát, aki ebben a hónapban Rómában tartózkodik. Megosztaná a hallgatókkal az itt létnek az okát?
Vendég előadó voltam a Pápai Keleti Intézetnek a kánonjogi fakultásán. Egy rövid 12 órás kurzust tartottam a kánoni interpretáció témakörében. A kánoni interpretáció gyakorlatilag az egyházi törvények magyarázatának a módszertanát jelenti.
Ez most kifejezetten aktuális, mert néhány hete nyílt meg a vatikáni törvényszéki évad. 16. Benedek pápa ebből az alkalomból mondott beszédében fontos témaköröket érintett éppen a kánonjoggal kapcsolatban.
A Rota Romana bírái előtt tartott beszédében a pápa kifejezetten a törvénymagyarázat probléma körével foglalkozott. Azt mondhatjuk, hogy ez az egyházjognak egy valóban központi jelentőségű témája, hiszen a törvények érvényesülése nagy mértékben függ attól, hogy milyen magyarázati módszereket alkalmazunk. A 70-es évektől az egyházjogban is megjelent az úgynevezett evolutív interpretáció, ami lényegében elfogadhatónak tartja, hogy a törvényhozó eredeti akaratától függetlenül magyarázzuk a törvényeket a társadalmi elvárásoknak megfelelően, vagy egyéb a törvénymagyarázók által kialakított értékrendnek megfelelően. Természetesen a pápa ezt a magyarázati módszert nem fogadja el. Az egyház hivatalos álláspontja szerint a törvényhozói akarat az a törvénymagyarázatnak mindig egy meghatározó eleme, amihez a magyarázóknak értelemszerűen tartani kell magukat. Ez a jogbiztonságnak egy nagyon fontos garanciája.
Milyen más pontokat emelne még ki ezzel a beszéddel kapcsolatban, ami esetleg újdonságot jelent egy korábbi állásponthoz képest?
Érdekes, hogy az evolutív törvénymagyarázat, illetve a legalista, a törvény szövegéhez mereven ragaszkodó törvénymagyarázatot a pápa egyaránt problematikusnak tartja, viszont a pápai beszédnek van egy nagyon érdekes iránymutatása, amit röviden talán ekvitatív interpretációnak nevezhetünk. Ennek a lényege, hogy a pápa szerint a törvényhozói akarattal összhangban mindig az igazságos megoldásokra kell törekednie a törvénymagyarázóknak. Tehát az igazság keresése, az objektív igazság keresése, mint törvénymagyarázati szempont domborodik ki ebben az iránymutatásban.
A kánonjogászok mindennapi munkájában, mondjuk az otthoni egyházmegyékben is, milyen hatással lesz ez a pápai beszéd?
Ez a beszéd gyakorlatilag megerősítette azt a kiegyensúlyozott törvénymagyarázati szempontrendszert vagy módszert, amit egyébként a kánonjogászok döntő többsége eddig is követett. Tehát a törvényhozói szándéktól elrugaszkodó társadalmi elvárásoknak megfelelő magyarázati módszer helytelen egyrészt, másrészt a törvény betűjéhez mereven ragaszkodó módszer ugyancsak, és a kettő között van az egészséges egyensúly, ami a törvényhozói akarat tiszteletben tartása mellett a konkrét esetekre vonatkozóan mindig az igazságos megoldást keresi.
Ezek után felmerül a kérdés, hogy Magyarországon, ahol bár jelen vannak a keleti egyházak, mégis nem egy általános dolog, hogy valaki keleti kánonjoggal foglalkozzon.
Én magam görögkatolikus vagyok, tehát a keleti egyházak, keleti egyház iránti érdeklődés az eleve adott volt. A kánonjogi orientáció az több körülmény véletlenszerű egybeesésének köszönhető. Amikor el kellett döntenem, hogy milyen témakörben fogok tanulmányokat folytatni. Gyakorlatilag akkor került kihirdetésre a keleti kódex. Ez szinte adta magát, hogy ezzel a témakörrel érdemes volna foglalkozni. Ebben az időben vált lehetővé a külföldi tanulmányok végzése. Ez egy másik olyan szempont volt, ami erősítette ezt a választást. De annak is nagy szerepe volt a döntésben, hogy Erdő Péter bíboros úr Akkor kezdett el tanítani a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és adódott egy jó szakember, akitől meg lehetett tanulni a szakma alapjait. Ez a három szempont együtt vezetett oda, hogy ezt a témakört választottam.
A katolikus egyház kánonjoga és a keleti kánonjog között mik a jelentős különbségek?
A keleti kánonjog is katolikus. Van ortodox kánonjog is, de az én szakterületem az a keleti katolikus kánonjog. A katolikus egyházban két törvénykönyv van, a 83-ban kihirdetett latin egyházi törvénykönyv, amiről azt gondoljuk, hogy ez a katolikus, ez is katolikus, és van egy másik törvénykönyv is, amit szintén II. János Pál pápa hirdetett ki, 1990-ben a CCO, a keleti egyházak törvénykönyve. Ez a keleti katolikusokra vonatkozik. Természetesen a teológiai alapok tekintetében a latin egyház és a keleti katolikus egyházak között nincsenek differenciák, azonban az egyházfegyelemben, a liturgiában igen sok különbség mutatkozik. Az egyházjog területén talán három olyan szektor van, ahol ezek a differenciák szembetűnőek. Az egyik az az egyház hierarchikus felépítését tárgyaló alkotmányjog. Itt például a keleti egyházakban nagyon nagy szerepe van a szinodális irányításnak. Tehát a püspökök nem csak mint az egyházmegye élén álló személyek vesznek részt az egyházkormányzatban, hanem a szupraepiszkopális, vagyis a püspökök fölötti szinódusoknak az irányításban meghatározó szerepe van. A II. Vatikáni zsinat óta egyébként a latin egyházban is ez a szinodális mozzanat kezd újjáéledni, ennek tudható be például a püspöki konferenciák szerepének a felértékelődése. A keleti egyházban azonban sokkal fajsúlyosabb szerepük van a szinódusoknak. A szentségjog területén ez a másik, ugye az előbb említettem az alkotmányjogot, a másik olyan szakterület, ahol differenciák vannak a szentségjog. E tekintetben talán a legérdekesebb differencia, hogy a keleti katolikusoknál a beavatás szentségeit egyszerre szolgáltatják ki. Tehát a kisdedeket nem csak megkeresztelik, hanem meg is bérmálják, sőt, meg is áldoztatják a keresztelés alkalmával, és ettől kezdve folyamatosan részesülhetnek az eukarisztiában. Ez a gyakorlat egyébként az egyház ősi fegyelmének megfelelő szokás. Kevesen tudják, de a lateráni székesegyházban, tehát a pápa saját székesegyházában a 12. században ez még élő gyakorlat volt. És a 14.-15. századtól kezdve maradt el a latin egyházi gyakorlatban. A keleti katolikus egyházak, legalábbis azoknak a többsége ezt megőrizte. A magyar görög katolikus egyháznak egy érdekes feladata lesz, hogy ezt a gyakorlatot visszavezesse, mert a kisded bérmálás az megmaradt, de a kisded áldoztatás az nálunk valamikor a 19. században kivezett az egyházi gyakorlatból. A harmadik terület pedig, ahol jelentősek a differenciák, az az egyházi büntetőjog. Talán ez túl technikai jellegű kérdés, hogy ennek a részleteibe belebocsátkozzak, de hogy egy konkrét differenciát említsek, a keleti egyházfegyelem nem ismeri az önmagától beálló büntetéseket, tehát a láté szentencié típusú automatikus büntetéseket. A latin egyházfegyelem büntető joga pillanatnyilag revízió alatt áll. Tudjuk azt, hogy 16. Benedek pápa több fontos jogszabályt adott ki, végrehajtási normákat adott ki ebben a kérdéskörben. Itt is érdekes lehet a két jogterület, a latin és a keleti egyházfegyelem jövőbeli kapcsolata.
Az elhangzott interjút Szabó Péter professzorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézetének tanárával Somogyi Viktória készítette.